kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Nem új keletű a hír, hogy a világ fejlettebbnek mondott nyugati felén rohamosan csökken a nagy egyházak híveinek száma. A Vatikán kimutatása szerint igaz ez Európa szinte összes országára. Az erősen katolikus Lengyelországban a fiatal generáció körében egyenesen vallási összeomlásról beszélnek. Az Egyesült Államokban szintén tömegesen hagyják el vallásukat a 30 év alattiak. Angliában és Walesben 10 év alatt 59-ről 46%-ra csökkent a keresztény vallású emberek száma. Magyarországon sem más a helyzet. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Vajon miért egyre kevésbé népszerűek a templomok és a misék? Mitől nem trendi egyházi felekezethez tartozni manapság? És mi van helyette? Mit jelent ma a spiritualitás? Kinek mit jelent? A beszélgetőtársak Maier Máté pszichológus, pár és családterapeuta, történelemtanár és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító.
Kimerem mondani.
Folytassuk a múltkor megkezdett beszélgetést ott, hogy hát akkor hova lesznek a nagy egyházaktól elpártoló hívek. Egy részük ugye új keresztény felekezetekhez csatlakozik, vagy ezoterikus irányba, esetleg ateistává lesz, vagy a hagyományos felekezetekhez pártol át, de megmarad kereszténynek, tehát egy másik keresztény felekezethez megy. Van, aki meg csak az egyházat hagyja el, de a hitét nem. Körülbelül ezek a verziók lehetségesek, ugye?
Így van, és hát ugye a legtöbben ez az utolsó csoport.
Igen?
Ugye, erről néztem statisztikát, és messze a legtöbb. Az ugye azt mondja, hogy a maga módján vallásos. Ugye így szokták ezt nagyon sokszor leírni emberek. Vagyis, amit Bence is mondta az előző adásban, ők nem a kereszténységet, hanem a keresztény egyházat vagy egyházakat hagyják ott, és nem találják azt a közösséget az új keresztény felekezetekben sem, amelyhez szívesen tartoznának. Ugye nyilván ennek, hogy híveket veszítenek az egyházak, az is az oka, ezt ugye nem említettük az előző adásban, hogy nagyon nagy lett a verseny ezen a piacon. Nagyon sokan versenyeznek a hívekért, nagyon sok irányba lehet orientálódni.
A lelkekért nagy a verseny.
A lelkekért nagy a verseny, így van, a hívők lelkeiért nagy a verseny.
Egyébként azt mondod, hogy ugye az egyházat elhagyja, de a hitét nem, hogy a maga módján hisz. Szerintem nagyon sok olyan ember van, aki a maga módján hisz, de sohasem tartozott felekezethez, mert a maga módján hisz, az azt jelenti, hogy valamiféle transzcendens igény munkál be. Lenne, valamiféle nyitottság vagy érzékenység.
Igen, és hát ezt múltkor is próbáltuk behozni ezt a fogalmat, hogy lelki közösség, az, hogy hitközösség, vagy egy hitnek egy gyülekezete, az nem feltétlenül követel magának például egyházi rangot, vagy egyházi státuszt, de rengeteg olyan mikrocsoport létezik, valamiféle vallásos igényt elégít ki, amelyek egyáltalán nem kell, hogy intézményesített vallások legyenek, még az se kell, hogy nagyon megszilárdult, egyezményes hitrendszer legyen, tehát például nem kanonizált hitbéli meggyőződésekről van szó, és nagyon érdekes, hogy ezeknek majdnem azt mondom, hogy ilyen pseudovallási vagy pseudoegyházi közösség jellege is lehet, amelyek nagyon sokszor vallási tanításoknak a részleteit emelik be a saját hitrendszerükbe, és mégis nagyobb közösségi élményt szolgálnak egy lelki igényekkel élő ember számára, mint hogyha egy kanonizált és formalizált vallási közösség tagja lenne.
Te most a New Age gyűjtőnévvel meghatározható kvázi vallásokról, vagy egyesek szerint valláspótlékokról beszélsz?
Hát még arról sem feltétlenül, mert például ma Magyarországon elképesztő népszerűségnek örvendenek például a jóga közösségek, vagy a nem is tudom, közösségnek nevezzük ez a jóga iskolák, jóga csoportok, amelyek részben emelnek át a hinduizmusból és a védikus tanításokból képzeteket, például azzal kapcsolatban, hogy az embereknek nem csak szilárd fizikai teste van, hanem van például egy energia teste, amelyekben energia csatornák vannak, amelyeket különböző légzés típusokkal vagy légzés módszerekkel harmonizálni lehet, energizálni, akkor ennek a vizuális elképzeléséhez átemelnek például indiai tantrikus filozófiából egy csakra tanítást, de ezek már nem kötődnek az eredeti indiai szent szövegekhez, tehát nem egy darsanáról van szó, nem egy ortodox hindu filozófiáról, amit akkor a jóga átebel, mert a jóga egyik ezeknek a filozófiáknak, hanem egy, mondhatod, hogy egy New Age-es, egy teljesen új korszaknak egy saját nyelvén megfogalmazott részigazságairól van.
Hát a New Age tanoknak a közös sajátja például ugye, hogy a híveik a reinkarnációban hisznek, a karmatamban, az evolúció spiritualizált változataiban, tehát általában ott is megvannak a közös jegyek. Vannak közös jegyek, így pontosabb.
Ez most kanonizálódik, igen, tehát én azt gondolom, hogy hát akár kulturális antropológusként, vallástörténészként érdekes látni egy ilyen, azért is hívják New Age-nek, hogy az új korszak új vallása születik, és ezt köszönhetjük egyébként a globalizálódásnak, hogy ezek a keleti spirituális tanítások egyrészt elérték Európát, egyébként már a 19. század elején, tehát azért hozzá kell tenni, hogy 200 év, csak most lett már mindenki által ismert és használt fogalom, például a reinkarnáció, az újjászületés gondolata, ami korábban ezoterikus tannak számított, és csak tényleg ilyen titkos tudásként az orientalistáknak és a keleti tanokban járatosak számára volt ismert fogalom. Ma már szerintem a populáris kultúra minden szintjén találkozunk.
Minden beszélgettem egy fiatal hölgyel, már nem tudom mivel kapcsolatban, de valami hitbéli vagy karmikus dolgot említett, majd gyorsan szükségét érezte hozzátenni, hogy azért én nem vagyok ám ilyen spiri. És ez úgy elgondolkodtam, hogy úristen, ez a szó is, hogy le van járat, vajon tudja ez az ifjú hölgy, hogy mit jelent ez a kifejezés, amit ő használt, vagy az ő szótárában mit jelent ez a kifejezés, amit használ. Tehát egyrészt beszéljünk arról, hogy mit ad nekünk a spiritualitás, de előtte mindenképpen beszéljünk arról, hogy mi is a spiritualitás eredendően, és mit jelentget ma.
Meg a spiritus kifejezés, ami a latin filozófiában jelenik meg, hogy ez a görög nousznak felel meg, ami meg Arisztotelésznek az egyik lélekfilozófiai fogalma. Arisztotelész érezte szükségét annak, hogy a lélek különböző funkcióit megkülönböztesse egymástól. A pszükhét, tehát a léleknek azokat a tulajdonságait, amelyek a készletésekkel állnak kapcsolatba, tehát kvázi emóciók, ahogy a latin mondja, ilyen hajtóerőként, ösztönerőként készítetnek bennünket valamilyen cselekvésre, meg akarta különböztetni azoktól, amelyek nem a készletéseket szülik, hanem azok felett állnak, és ilyen értve az ész, az már egy magasabb rendű lelki funkció volt az ő felfogása szerint, ami az emberi élet felett álló tiszta ideákra, vagy eszmei tartalmakra irányul, és inkább a bölcsesség birodalmához tartozik, szembe a kognitív funkcióval, meg a világ megismerésével. Tehát ez a test-lélek-szellem felosztás tulajdonképpen arisztotelészi felfogás, és mi is mai napig a spiritust szellemnek nevezzük, és a spiritualitás az azzal lenne kapcsolatos, hogy az ember hétköznapi életében zajló készletések mögötti, vagy azok feletti bölcs megismerésre irányuló feltáró magatartás. Ezt nagyon sokan belekeverik egy vallásos gyakorlásba, és akkor azt gondolják, hogy maga a vallás önmagában is spirituális, és a vallás gyakorlás is segít a mondjuk magasabb rendű szellemiség megismerésére. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy a modern értelemben, a jelenkori értelemben a spiritualitás az tényleg azt jelenti, hogy feltételezzük azt, hogy minden emberi jelenség mögött van valamiféle rendezőelv. És ez a rendezőelv ma inkább egy természettudományos rendezőelv, és olyan érdekes, mert a természettudomány által leírt egyébként törvényszerűségek arisztotelész értelemben lennének a spirituális törvények. Pont azok a törvények, amelyek rendezik a természeti jelenségeket. Tehát egy természettudós, amikor rájön egy új természettörvényre, és ezt meg tudja fogalmazni, gyakorlatilag ő egy spirituális törvényt fogalmaz meg Arisztotelész értelem.
Azt hiszem, a mai korember számára a legfontosabb kérdés, hogy ki vagyok én, a másik ember, ki az életemben, mi az élet értelme, a teremtés rejtélye, szóval ezek a legizgalmasabb kérdések. A spirituális igényünk szerintem erre vonatkozik. Lehet, hogy spirituálisak hívjuk, lehet, hogy nem. Szerinted mindenkiben létezik ez az igény? Spirituálisak vagyunk mindannyian?
Hát ha magamról indulok ki, akkor nem. Nem szükségszerűen, de azt tudom mondani, és ezt mondják a statisztikák is, hogy a többség, a társadalom nagyobb része, az megfogalmaz ilyen igényt, és amikor arról beszélünk, hogy a nagy egyházak azok veszítenek a hívek számából, az nem azt jelenti, hogy a spiritualitástól fordulnának el az emberek, hanem azt jelenti, amiről eddig is beszéltünk, hogy máshol keresik ezt az igényt.
Azért álljunk meg egy kicsit, mert valóban nagyon ritkán találkozni olyan emberrel, vagy legalábbis az én buborékomban ritkán találkozom olyan emberrel, akinek nincs ilyen fajta érdeklődése vagy érzékenysége. Ugye az milyen állapot mesél róla? Miért nem?
Több minden is nagyon izgalmas, amit mondtál. Egyrészt a buborék, ez egy szerintem iszonyat fontos fogalom, erről majd egy kicsit beszéljünk, hogy a közösségi nyomásnak mekkora ereje van abban, hogy hogy szocializálódunk és mire. Ugye, hogy szoktak megtérni emberek, szóval hogy szokott megjelenni az az igény, úgyhogy élik az életüket, akár teljesen világi, ateista módon, és aztán egyszer csak arra lesznek figyelmesek, hogy itt vagyok, nem tudom, 30-40-50 évesen, és nem vagyok boldog. Esetleg valami krízis ér, elvesztek valakit, egy kapcsolatot, egy szerettemet, a egzisztenciámat, és ebben a krízisben, ebben valami fogódzót keresek, valami támpontot keresek, és ezt meg lehet találni különféle spiritualitásként is leírható jelenségek berkei belül, akár közösségekben, akár tanokban.
De lehet ez pusztán a természet csodájára való rácsodálkozás, ahogy létezik, ahogy lélegzik az élet körülöttünk. Én legalábbis gyerekkoromból ilyen emlékeket, ilyen érintéseket őrzök. Tehát az én spiritualitásom inkább innen fakad.
Igazából, ugye amikor arról beszélek, hogy bennem nincs ilyen igény, hogy akkor valami természeten túlmutató, vagy természet fölöttit keressek, vagy valami nagy világrendező elvet, vagy valami nagy célt, aminek mi a kis fogaskerekei vagyunk, és ezt megvalósítjuk. Igazából bennem soha nem volt ilyen igény, soha nem volt ilyen vágy. Tehát amikor én arra gondoltam, hogy mondjuk lenne fölöttünk egy Isten, és lenne egy sorsunk, ami már eleve megírtak, és nekünk azt kell végigélni, akármit is csinálunk, az rám inkább bénító lakhat, nekem inkább folytogató ez a gondolat.
És az élet maga, az élet élése, az sem csoda.
Lehet csodának látni, én egy viszonylag itt a Földön gyakori dolognak látom az életet, ugye sokszor találkozunk vele sok formában.
Egyfelől természetes, másfelől csodálni való, nem?
De természetesen engem is lenyűgöz a természet szépsége, csak amikor én ezt látom, akkor ez bennem nem azt a magyarázatot hívja, hogy akkor ez valami nagyobb, tőlünk megfoghatatlanabb erőnek a munkája, hanem inkább sokkal inkább külső tudattal nem bíró természeti erők egymásra hatásának az eredményeként érzékelem ezt, tehát hogy nem spiritualitás nélkül nem tudunk lenni, hanem narratívák nélkül, egyfajta hitrendszer nélkül nem tudunk lenni, hogy a világról hogyan gondolkodunk, hogy az hogy működik.
Két különböző nyelvet beszélünk, vagy két különböző sikon beszélünk.
Segítek összekötni ezt a két nyelvet, ha megengeditek. Muszáj tényleg Arisztotelész Metafizika című könyvéhez visszanyúlni, aki azt mondja, hogy ennek a spirituális igénynek a rácsodálkozás a szülője, hogy valaki lát valamit, és azt mondja, hogy ó, hát ez mi? Na hát ilyen is, vagy milyen gyönyörű ez a naplemente, vagy mi okozza azt, hogy vörösödik az ég alja, vagy valami, és erre keres valamiféle választ. Tehát egyáltalán a csodálkozás indítja az embereket a bölcsesség keresésére, a megismerésre, és nagyon gyakran azt találják, hogy van ott valami olyan, ami meghaladja az értelmet. Később egy 20. század elejé vallásfilozófus Rudolf Otto a Szent című munkájában úgy írja, hogy ominózus élménye lesz. Valami grandiózitást, valami olyannak az élményét éli meg, ő nála, mintha lenne valami sokkal, de sokkal hatalmasabb rendező elv, és azért próbálom én mindig egy kicsit a tudomány fele kikacsonyítani, mert valójában a tudományos gondolkodás is ez. Amikor először felment valakinek például az atomok gondolata, hogy kell, hogy legyen egy olyan parány, aminél nincs kisebb, és már tovább nem osztható, annak az elképzelés, hogy minden ebből épül fel, például az egy ilyen ominózus élmény lehetett. De ez már egy transzcendens élmény, mert atomokat senki nem lát, nincs erről érzékszervi benyomásunk, hogy léteznek ilyenek. De maga az élmény, amikor erre valaki gondolati szinten először ráébred, az okozhatott benne egy ilyen szent meggyőződést, hogy atyaég, van egy ilyen. Vagy amikor először jöttek rá arra, hogy a világegyetem tényleg végtelen, és hogy ez a sok csillag, ami ott van, ahogy a múltkori adásban is mondtunk, azok napok ugyanolyanok, mint a mi napunk, milyen hihetetlen megrendülést okozhatott. Ők valami olyat éltek meg, ami ember feletti. Na most a vallás innen születik, legalábbis egy Taylor nevezetű vallásantropológus szerint, hogy az embernek ezek az ilyen nagyon erős euréka élményei, amikor ilyen nagy ráeszmélései vannak, Ugye heuréka csak annyit jelent, hogy megvan, hogy ráeszméltem. És Archimédes, amikor ugyanúgy felfedezi ugye ezt az összefüggést a vízkiszorítás kapcsán, a térfogat és a vízkiszorítás kapcsán. Ezek a heuréka élmények olyanok, mintha ilyenkor valahogy az ember megérni, hogy a saját egyéni öntudatánál, mintha lenne egy nagyobb. Na most erre már egy modern pszichológiai magyarázat azt mondja, hogy igen, mert van egy kollektív tudat is, ugye az egyéni tudattól függetlenül, és van egy személyes tudattalan, de az alatt ott van a kollektív tudattalan, és abban ez az össztudomás, az emberek összes tapasztalata, mint hogyha egy ilyen nagy noetikus pszichiszférában összeadódna, tehát lenne egy ilyen noszféra, ahogy szintén a 20. században ezt hívják, és az emberek, mikor ilyen nagy felismerésekre jönnek, akkor valójában nem transzcendens élményük van, nem egy isteni kinyilatkoztatás, csak rá csatlakoznak, hogy az emberiség össztudomására, és élik meg mégis azt, hogy a saját egyéni énjük hatalmasabb, mint aminek gondolták.
Na hát akkor most számos narratívát hallhattunk ugyanarról a témakörről. És akkor nincs is soha ilyen megfoghatatlan, minden határon túli, valamilyen szubtilisabb élményed, érzésed, nem tudom, mi a jó szó, meghatottságérzésed, mert például nagyon sokszor meghatottságot vált ki belőlem. Akár egy kicsi állat, vagy egy kicsi természeti képződmény, nem kell annak grandiózusnak lennie.
Nyilván nagyon sok minden megérint, tehát akár, hogyha gyerekkoromban a sötét csillagos eget néztem, akkor valahogy annak a hatalmas volt az úgy megérintett, de ez benne nem azt hozta, hogy akkor itt van valami nagyobb, mármint, hogy az hatalmas, és nyilván az képest mi kicsik vagyunk, de hogy az nem olyan értelemben nagyobb, mint egy úristen, vagy egy, nem tudom, karma, vagy egy valami mozgató elv. Nekem a tudomány magyarázatai alapvetően kielégítőek voltak, amiket abból meg tudtam érteni arról, hogy hogyan is működünk mi, hogyan is működik a világ. Nekem sokkal inkább tűnt, és tűnik mind a mai napig az, amiben mi élünk, egy egyébként rengeteg véletlen folytán kialakult kölcsönhatásnak, aminek egyébként semmi különösebb értelme, egy célja nincs, mint önmagát újra termelni és fönntartani.
Ugye Ági, amire itt utalt az előbb, hogy amikor meglát egy teremtményt, és akkor elfog ez a misztikus élmény.
De egyébként például nagyszerű tehetséges emberi produktumok, alkotások kapcsán is érzek ilyesmit.
Szent Ágoston annak idején ugye úgy próbált ezt megfogalmazni, akit sokszor panteistának is tartanak, vagy a panteizmus előfutárának, hogy ő ránézett a világra, és mindenhol Isten nyomait látta, ugye Vestigia Dei így hívta. Mint hogyha mindent egy intelligens tervezés hozott volna létre, egyfajta teremtő, aki hihetetlen céltudatossággal alkotta meg tökéletesre ezt a világot, és én is sokszor gondolkozom, amikor látok, mit tudom, olyan csikóhalat, ami úgy néz ki, mint egy moszat, vagy mint egy hínár, és teljesen eltűnik egy ilyen mimikrivel, vagy bármilyen ilyen állatot, ami ilyen hihetetlen, ahogy mondod, hogy ez véletlenszerűen alakuljon ki, hány tévedés, és hány próbálkozás, és hány evolúciós bukfenc kellett ahhoz, hogy ez így létrejön, szinte elképzelhetetlen, hogy ez véletlenül alakul. Már pedig a világegyetem 1 millió ilyen példát hoz, ami annyira valószerűtlen, annyira hihetetlen, hogy ezek azok az élmények, még egyszer Rudolf Ottóra utalva, amik ilyen ominózus rácsodálkozásra azt mondják, hogy na hát ez hihetetlen, kell, hogy legyen valami rendezettség. Ma már persze a tudomány rengeteg olyan törvényre mutat rá, például a naprendszerünk úgymond harmonikus mozgásának a kialakulása kapcsán, hogy tényleg nem is gondolnánk arra, hogy ilyen mértékű összehangoltság van, egy ennyire finomhangolt rendszerről beszélünk, aminek a végeredménye ez a földi jelenség és élet. Tehát nem csoda az, hogy az emberekben ez a csodálkozás megszüli azt a képzetet, hogy hát ez annyira intelligensen, annyira finomhangolt ez az egész világ, hogy ilyen ez a bioszféra, hogy ennyire elképesztően összetett, hogy emögött kell, hogy legyen valamiféle rendezővel.
Tehát akár hiszel valamiben, akár nem, mindenképpen igazad van. Ez egy régi bölcsmondás, hogyha ezt elfogadjuk alaptörvénynek. Mi működik ebben az esetben? Tehát mi az, amire azt mondhatjuk, hogy mindenképpen igazad van? Te azt hogy neveznéd?
Ez valahol arra is vonatkozik, hogy mindenkinek van valamilyen hitrendszer. Egy ateistának is van egy hitrendszere. Hogyne? Az nem egy kanonizált hitrendszer, valószínűleg minden ateista kicsit más gondol, mint a többi. ateista, mint ahogy egyébként a vallásosok se feltétlenül ugyanazt gondolják egymáshoz képest, csak legfeljebb ez a képzetük. Szóval, hogy valamilyen narratívád, valamilyen értelmezésed van arról, hogy hogyan működik a világ, hogyan működsz te, hogyan működnek az emberi közösségek, és amit ugye Bence mondta, az intelligens tervezés csak annak a nyomait látja mindenhol, hát amit látni akarsz, azt mindenhol fogod viszont látni. Tehát ha én abban hiszek, hogy lehet, hogy van Isten, de én nem hiszek, én nem találkoztam vele, és én nem hiszek benne, hogy lenne, akkor én mindenhol véletleneket fogok látni.
Mi működik ilyenkor? Tehát akár ezt veszük igaznak, akár azt. Mi az, ami ilyenkor ezt megteremti, ezt az igazolást?
Egyrészt a gondolkodás, ami racionalizálni próbál, az érzelmeink, az érzéseink, amiket racionalizálni próbálja a gondolkodásunk. És azt hiszem, hogy ami még a vallások témájánál egy, a spiritualitás témájánál egy fontos dolog, ez a tudatállapot kérdése. Ugye az összes nagy vallás az valamiképpen igyekszik módosult tudatállapotot létrehozni a hívekben, vagy valamilyen vallási gyakorlat, mondjuk egy közös imádkozás, vagy valamilyen szerek, különféle tudatmódosító hatású teák, főzetek, gyökerek rágcsálása révén. Ugye az ember nagyon sokféle tudatállapotba tud ugye lenni, akkor nagyon másképp látjuk a dolgokat magunk körül, és amikor mondjuk félálomban vannak mindenféle valószínűleg csodálatos képzeteink, ha mi abban hiszünk, hogy ez egy csodákkal teli világ, amit a spiritualitás tud legjobban leírni, akkor ezt bizonyítéknak fogjuk venni. Na most láttam át a valóság szövetén, most láttam meg a nagy egészet. Szóval, hogy ezek a tapasztalások tudják egyébként visszaigazolni számunkra azt szerintem, hogy amit én a világról gondolok, az úgy helytálló.
Én oda térnék vissza, amit Ági az előbb mondott, hogy a spirituális létszemlélet alapkérdése, hogy ki vagyok én, honnan jöttem, mi ez a világ, ez teremtett vagy nem teremtett, van előre megírt sorsom, nincs előre megírt sorsom, ezek mind egyetemesen jellemzik valóban a spirituális tanításokat, amelyek ezekre valamiféle világmagyarázattal próbálnak szolgálni. Mircea Eliade-vel értek egyet, aki azt mondja, hogy az ember homo religiosus, tehát alapvetően előbb-utóbb vallást teremt magának ezekből a képzetekből. Mondtad, hogy a vallásos emberek nagyon különböző képzetekkel rendelkeznek, és az ateisták is valószínűleg nagyon különböző világmagyarázatokkal rendelkeznek, mint ahogy a tudósok is valószínűleg nagyon különböző tudományos disziplinák nyelvén írják le a világot, mert egy fizikus az a fizika, egy axióma rendszerű, egy kémikus a kémiaival, a biológus a biológiaival, ugyanarról a jelenségről beszélnek, de más szinten vizsgálják ugye a természeti jelenségeket, ezért más nyelvet használnak, más axióma rendszert, amelyek között ugye elvileg létezik kapcsolat és átfedés, és ezek jól kiegészítik egymást. Vannak jelenségek, amelyeket egyszerű leírni a termodinamika nyelvén, és vannak olyanok, amelyeket meg kvantummechanikával. Ezek elvileg mind elférnek egy nagy egyetemes, univerzális, tudományos magyarázatban, ami még egyébként mindig nincs meg, ugye Einstein erre törekedett, hogy meglegyen ez a nagy egységes világmagyarázat. Miért mondom ezt? Mert a tudomány is vallássá válhat, és vallásossá válhat, mint egy világmagyarázat, ami helyettesítő képzetekkel, de ugyanúgy arra irányul, hogy ezekre az alapvető, de spirituális igényű kérdésekre választ adjon. Hogy ki vagy te, honnan jöttél, milyen ez a világ, mire számítasz benne, és nem utolsó sorban, amit szerintem minden embert foglalkoztat, az a halál utáni életnek a kérdése, hogy vajon a biológiai létformánk az egyetlen, ami tudatossággal bír, vagy a tudatunk az egy biológiai organizmusnak egy mellékterméke, ami csak azt a célt szolgálja, amit az előtte Máté úgy fogalmaztál, hogy szaporodjunk és túléljünk és az életet adjuk tovább, vagy ennél van valamiféle magasabb funkciója.
Tehát ennyiből is látszik, hogy nem könnyű meghatározni pontosan a spiritualitás fogalmát, pláne manapság, amikor a parapszichológia is számtalan ezoterikus iskola is magáinak tudja ezt a fogalmat. Stanislav Grof kortárs cseh pszichiáter, a transzpersonális pszichológia egyik megalapítója azt mondja, hogy a spiritualitás nem csupán hit kérdése, ennél sokkal több valami mélynek a tudása, tehát több szempontú tételnek az önmagadba való integrálása, mélyebb, letisztultabb állapot. Jung, ugye Carl Gustav Jung kutatta az összes fontos spirituális hagyományt, a taoizmust, a hinduizmust, a judaizmust, a buddhizmust, az iszlámot, a kereszténységet, a gnoszticizmust, hogy fért bele ennyi minden az életében, a mindegy, a sámánizmust, a természeti vallásokat, és arra a következtetésre jutott, hogy ugyanaz a gyökere mindegyiknek, de hogy ez az út, ez csak is befelé tarthat. A valódi válaszokat, ezt a bizonyos gróf által emlegetett mély tudást, ezt csak belül találhatod meg. Erről te mit gondolsz, Máté? Aki ennek a folyamatában nem hisz, de te is gondolom tudod, hogy ez egy nagyon erősen jelenlévő világkép.
Persze, hát ugye terápiásan erről többször beszéltem több adásban, hogy ha valaki vallásos hittel él, és egyébként számára ez egy kapaszkodó és egy erőforrás, akkor én is így szoktam rátekinteni a terápiában, és akkor dolgozunk akár az ő Isten kapcsolatával is, tehát hogy nekem azzal semmi bajom nincs, attól, hogy én nem hiszek Istenben, elfogadom, hogy ő hisz, és számára ez egy fontos hit. Amennyiben ez egy szigorú, büntető, fegyelmező, ilyen ószövetségi jellegű Isten, akkor az inkább megnyomorítja őt, és akkor egy picit ezt kell átdolgozni, hogy az valahogy egy ilyen megengedő, szeretetteli, elfogadó Isten legyen, inkább mint az új szövetségi, hogyha ebben a kultúrkörben gondolkodunk, és akkor az tud egy erőforrásra átalakulni. Az tud egy segítség lenni neki akkor, amikor olyan nehéz helyzetek elé kerül a kliens, amikkel ő maga amúgy ténylegesen magával a helyzettel nem tud megküzdeni, mert vagy nem tud minden elemével megküzdeni, mert hogy az nem rajta múlik, az másokon is múlik.
Szintén Jung mondta egyébként azt, hogy az orvosi, pszichológusi tekintéllyel el lehet boldogulni a hiszékeny embereknél, de a kritikus tekintet számára mindig talminak látszik ez a fajta siker. Ez abból fakad, hogy a pszichoterapeuták előfutárai, a papok tekintélye is igen-igen megtépázódott, mondja Jung. A nehezebb esetek szerinte tulajdonképpen emberi megmérettetések úgy a paciensek, mint az orvosok vagy a pszichológusok részéről.
Ebben igazat kell neki adnom. Az egész pszichológia és vallás kapcsolata az érdekes, mert a pszichológiában ugye vannak nagyon nagy iskolák, amik egy büdös szót nem szólnak, se a spiritualitásról, se a vallásról, se semmi ilyesmiről, ezeket kerülik. A kognitív, a behaviorista iskolák, azok mind ilyenek. Az analízisen belül is a korai időkben Jung és Freud között az egyik nagy töréspont az pontosan ez volt, pontosan e körül szerveződött, hogy azt mondta Freud, hogy hát itt van ez a fiatal tudomány, a pszichológia. A tudományos körökben még egyáltalán nincs ez elfogadva, hogy ez valóban tudománya, vagy csak valami humbug. És akkor kedves Carl Gustav Jung, te ne hozd már ide ezeket a spirituális dolgokat, mert ezzel aláásod a tudományosságát a pszichológiának, és itt egy fontos dolgot mond ki egyébként Freud. Tehát minden, ami spiritualitás, minden, ami hit, minden, ami vallás, az valójában meggyőződésekről szól, az nem annyira ez az empíria alapú, megismeréssel leírható, föltérképezhető és megérthető síkja a világ működésének, tehát hogy a tudomány igazából nem tudja azt gondolom a spiritualitást úgy vizsgálni, ahogyan azt a spirituálisok, vagy abban hívó emberek megélik, és fordítva a spiritualitás az meg nem feltétlenül tud versenyezni a tudománynak ezzel a tapasztalatra alapuló, racionalitásra alapuló megközelítésével. Ezek egymást legfeljebb kiegészíteni tudják.
Pedig törekvések vannak rá, hogy tudományos módszerekkel a spiritualitást...
Abszolút, de azért úgy oldanám föl ezt a látszalagos ellentmondást, hogy beszéltünk meg korábban a személyiségfejlődésnek ezekről a normatív kríziseiről, hogy teljesen normális az, hogy az ember bizonyos életszakaszokban olyan nehéz helyzetekbe kerül lelki értelemben, amelyekre valamiféle magyarázó választ vár. Jellemző módon kamaszkorban jönnek ezek a alapvető egzisztenciális kérdése, hogy ki vagyok én, mi dolgom a világban, egyáltalán milyen életet éljek, kiknek a példáit kövessem, stb. Ez egy pszichospirituális krízis. De oda térek vissza, hogy ugye a transpersonális irányzat, amit mondta, hogy Stanislav Grof alapít meg, ott a gondolat az, hogy hát jó lenne, hogyha a spiritualitásnak nem csak pszichológusok által megfejtett válaszaik lennének, hanem valami olyan, ami a személyiségen túli, ugye ennyit jelent a transpersonális, ami viszont feltételezi azt, hogy egyrészt van ilyen, hogy a jungi modellben ugye a tudatos küszöb alatti részekről beszélünk most, a személyes tudattalan, a kollektív tudattalan, de azon kívül ott van a határtalan, ami megint valamiféle felfoghatatlan, de mégis tudati természetű egység, amiből táplálkoznak ezek a felismerések. És ugye ő azt állítja, és ez a Grofnál nagyon fontos, hogy ez megtapasztalható. És akkor onnantól kezdve már nem egy spekuláció ez, hanem egy megélt valóság. Csak hogy ebben mennyi ugye a szubjektivizmus? Mert ugye, ahogy mondtad Jungot idézve, hogy befele kell fordulni, hogy befele kell nézni, és ez egy szubjektív megélésé válik.
Ő azt mondja, hogy először is el kell távolítanunk a hamis egónkat, a védőmaszkainkat, a szerepszemélyiségeinket, amit ő personának hív, és aztán szembe kell néznünk a saját belső sötétségeinkkel, a félelmeinkkel, a szorongásainkkal, és meg kell szabadulni azoktól a tulajdonságokat, amelyeket mi vetítünk ki, tehát amik bennünk dolgoznak.
Ez mind-mind igaz, tehát ezek valóban azok a védőbástyák, amelyek megakadályozzák azt, hogy mi ezzel a transpersonális nagy kollektív egységélménnyel, akárhogy is nevezzük, azonosuljunk, a hamis ego, a szerepszemélyiség, ezeknek a lebontásáról szerintem már korábbi adásokban sokszor beszéltünk, de a vége az, hogy mit kezd egy mai kor például egy olyan prófétával, egy olyan messiással, aki azt mondja, hogy nekem Isten élményem volt, én megtapasztaltam ezt a transpersonális valóságot, és a valóságos az, hogy ez egy szubjektív tapasztalás, amit ő valóságosnak élt meg, szerintem azt senki nem vitatja, de hogy ez igazság is-e? Tehát, hogy egy egyetemes igazság mindenkire nézve, hát ez azért egy komoly valláspszichológiai kérdés. Tehát, ha ma lejönne Mózes egy kőtáblával, és azt mondja, hogy egy égőcsipkóból akkor kinyilatkoztatásában megkaptam ezt a isteni törvényt, és akkor ezt szerint kell élni, hát nem hiszem, hogy mindenki elfogadná ennek a transzcendens eredet.
Mindenki akkor se fogadta el.
Ez igaz.
Ezt azért tegyük velé. De nagyon fontos, és akkor itt a közösség ereje, hogy attól függ, hogy hogy fogadják, hogy milyen közösségben mondja ezt el.
Igen.
Tehát ha mondjuk egy mélyen vallásos, spiritualitású, nagyon nyitott közösségben mondja ezt el, akkor azt igaznak fogják valószínűleg tartani, és neki attól tekintélye lesz, ha ezt a pszichiátrián nyilatkoztatja ki, akkor valószínűleg megemelik az adagját. Szóval, hogy borzasztóan fontos, hogy milyen kontextusban hangzik ez el, és hadd mondjak itt számomra nagyon érdekes kettősséget. Ugye amikor a transzpersonális pszichológiáról beszélünk, vagy annak bizonyos ágairól, itt még Ken Wilber nevét talán érdemes kihangsúlyozni, ő ma a meghatározó gondolkodóit nemzetközi szinten. Onnan nézve, hogyha valaki nem jut el ide, vagy Jung felől nézve akár, nem jut el oda, hogy akkor megtalálja magában Istent, akkor az egy éretlenség. Miközben az ateisták nagyon sokszor úgy tekintenek a vallásos hívő embereknek, hogy milyen éretlenek ők, hogy ilyen gyerekes mesékbe hisznek. És ugye úgy is lehet magyarázni, hogy a Isten megteremtette az embert, de úgy is lehet magyarázni, hogy az ember megteremtette Istent a maga számára különféle funkciókat ellátni.
Igen, de amikor ezeket a mondatokat kiejtjük, akkor valóban babonaságnak és elcsépeltnek és unásig ismételtnek tűnik, de ha jobban belemegyünk, akkor mégiscsak van valami működés. Tehát Jung például azt mondja, és nem tudom, ez mit szólsz, hogy a lelki betegségeknek három oka van, legalábbis neki ez a tapasztalása, felnőttekről beszél. Az identitás hiánya, vagy annak elvesztése, az élet értelmének a hiánya, vagy annak elvesztése, és a transzcendencia hiánya, vagy annak elvesztése. Tehát, hogyha ezek valamelyike hibázik, akkor már lelki problémáink vannak.
Nem lehet a modern európai pszichológiát lefejteni arról a filozófiai gyökérről, ahonnan származik, ami meg alapvetően a világot már az archaikus kortól kezdve két részre osztja, külső világra és belső világra, és feltételezi azt, hogy ez a kettő szinte egy ilyen ellentétes viszonyban áll egymással, mintha lenne egy lelki dimenzió, egy platonista gondolat, hogy ez a lelke beleszületik ebbe a világba, és hogy itt vagy rabságban van, vagy éppen nyara ki hogyan fogja fel ezt a világot. A hedonisták szerint ez egy gyönyörű világ, ahova megérkezünk, és itt jól érezhetjük magunkat. A keresztény katolikus tanítás szerint ez egy büntető tábor, ide azért jöttünk, hogy szenvedjünk, és valamiféle purgatóriumon keresztül megtisztuljunk. De hát a keleti tanoknak, vagy legalábbis az indiai tanításnak egy jó része azt mondja, hogy nincs ilyen két dimenzió, nincs a világ felosztva egy belső világra, meg egy külső világra, egy világ van, non-dualista, és azt mondja, hogy egy advaita, nem kettőségekre épített filozófiai alapokon áll, ami azt mondja, hogy Hát ez van. És valójában ez a világ úgy, ahogy van lelki természetű, ha így tetszik, vagy a lelki az egy fizikai természetű. Nem lehet ilyen test-tudat problémát felállítani, ez egy mesterkélt ellentét, egy mesterkélt megkettőződés, teljesen felesleges, és mondod, hogy ki az infantilis, hát már az infantilis az ő felfogásuk szerint, mikor ezt a megkülönböztetést megteszünk.
Amit Jung mond, ezeket ugye nem csak ő, hanem aztán később mások is mondanak nagyon hasonlókat, akár a élet értelmének elvesztése, hogy Viktor Frankl, és ugye az ő logoterápiája, identitás elvesztés, ez sok terápiás iskolánál megjelenik, a transzcendencia elvesztése az inkább csak a transzpersonális pszichológiában van benne, egy-ketten kikacsintanak ilyesmire, mondjuk Böszörményi Nagy Iván a családterápiából. Én szerintem sok minden okozhat tüneteket, amiket lelki betegségnek írunk le. Egyrészt vannak azok, amik egyszerűen agyi kémiai folyamatok örökölt rosszul működéséből következnek.
Azért hadd vágjak közben, mert például a depresszió, amiről sokat tudunk, orvosi értelemben is, és személyes tapasztalati értelemben is, ugye arra azt mondják, hogy egyfelül lehet genetikai hajlam, lehet az életmód, és lehet a szociális hatások, de hogyha ez a kettő rendben van, akkor a genetikai nagy valószínűséggel nem jön elő. De fordítva is lehet, hogy nincs genetikai hajlam, de az életmód és a szociális hatások mégiscsak kiváltanak egy ilyen állapotot.
Így van. Tehát, hogy vannak azok, amikor nincs külső hatás, tehát amikor egyszerűen genetikai oka van. Van az az eset, amit te most mondasz, de ilyen a skizofrénia, bipoláris zavar, depresszió, súlyos kényszerbetegség, és így tovább. Tehát amikor ahhoz kellene külső behatások is, hogy aktiválódjanak azok az örökölt hajlamok, amikkel mi születünk, de ugye ha már a depressziót mondtad, akkor különbséget kell tenni, ha patológiára nézzük, a major depresszió között, ugye erről beszéltél te, amikor van egy genetikai hajlam, és azt megfelelő külső körülmények aktiválni tudják, és akkor onnantól kezdve egy életen át gyógyszerezés és időnként terápia, akkor nem fog elmúlni ez a depresszió, de ennél sokkal gyakoribb a minor depressziónak nevezett állapot, meg az egyéb hangulatzavaros állapotok, amikor ugye nincs egy genetikai hajlam, hanem amikor a gondolkodásmódunk, a minket érő behatások következtében bennünk egy ilyen nyomott hangulatot fog kialakítani, egy ilyen csökkent értékűséget erősít, és egyre inkább beszűkülő tudatállapotba, egy ilyen rágódásba megyünk át, és egyre inkább beleássuk magunkat ebben, a ilyenkor nem kell egy életen át gyógyszert szedni, mert ezt a pszichoterápiával is, időnként gyógyszeres kiegészítéssel is ugye lehet kezelni. Lehet beteg az ember, tehát attól, hogy milyen géneket örököl, önmagában is lehet tőle beteg. Aztán utána különféle környezeti behatások, és akkor hogy emeljem ki a traumákat, erről többször beszéltünk már, traumák azok mindig okoznak pszichés tüneteket, kvázi betegségeket, azokat kell akkor ugye földolgozni. Aztán ugye az érzelemszabályozási képességnek a hiánya, az én munkám 95%-a erről szól. Tanítom az embereket arra, hogy felismerjék az érzéseiket, és tudjanak azokkal valamit kezdeni. Meg tudja magát nyugtatni, meg tudja magát vigasztalni, föl tudja oldani a bűntudatát, tudja használni a haragját, nem tudom, a korábbi sérelmeket magában föl tudja oldani, el tudja rendezni. Tehát ez elég gyakori. Nyilván, hogyha nincsen célja valakinek az életének, illetve hogyha nincs egy, hát identitása mindenkinek van, csak legfeljebb nem tud vele azonosulni, vagy hogy negatívan tekint arra. Az biztos, hogy fog tüneteket okozni mind a kettő. A transzcendencia hiánya, attól függ, mire gondoltunk, ha ilyen spirituális értelme, az akkor nem feltétlenül fog tüneteket okozni.
Stabilitás nincs benne, stabilitás nem ad számára egyfajta belső hazatalálás élményt.
Igen, bocsánat, ez a belső hazatalás. Úgy látszik, hogy nagyon messze kanyarodtunk attól, hogy hova tűntek az egyházak hívei a modern
korban. Mi van helyettük, erről
nagyon sok vallásszichológus ugye próbálja transzcendencia igényt, például egy szeparációs szorongással magyarázni, hogy ha megnézed például egy édenkert mítoszt, hogy ott volt egy védett magzati állapot, ami egy tökéletes védettséget jelentett, ahol minden táplálék elérhető volt, egy ártatlanság, egy tudatlanság. Abból való kiüzetést ezt nagyon sokan magyarázzak azzal, hogy tulajdonképpen ez egy allegorikus magyarázata a megszületésnek, és hogy a gyermek és az anya elszakadása okozza például ezt az egész paradicsomi kiüzetés képzetet bennünk, és ez egy allegorikus magyarázat, hogy az elválás az anyától, vagy a tőle való leszakadás az traumatikus, nagyon sok ember nagyon nehezen éli meg, és amit ugye ki is szoktak figurázni, hogy minden ember azért sír, a lelke mélyén, mert engem elhagyott az anyám. Igen, mindenkit elhagy az anyja, és mindenkinek el kell szakadni ettől az ős tápláló forrástól. Ez egy identitásválság is, hogy tudok-e úgy létezni ezen a kegyelmi állapoton, ez a gondoskodó szereteten kívül, ahol ezt már nem kívülről kapom, hanem adott esetben nekem kell megteremteni.
De hagyd tegyem hozzá, hogy azért nem csak paradicsomi magzati állapotok léteznek, azért ez is bizonyított ma már.
Ez biztos, hogy így van, én most csak egy általánosságban mondom ezt, tehát hogy létezik a vallás pszichológiának egy ilyen nagyon egyszerű behaviorista magyarázata is, de miért mondom ezt? Mert kicsit azért a Stanislav Grofhoz térnék vissza, hogy ugye az előbb azért idéztem ide a védikus felfogást, ami azt mondja, hogy hát ebben a világban is meg lehet élni és meg lehet tapasztalni valami olyannak a jelenlétét, ami nem születés előtti állapotban, egy halál utáni állapotban van, hanem itt a jelen tapasztalati valóságunk mögött van. Ő egyébként nagyon gyakorlati szinten ugye egy holotropikus légzés technikát fejlesztett ki, igazából egy oxigén túltengést okozva az aggyal áttöri ezt a fajta észlelési küszöböt, és mint egy pszichedelikus élmény megjelenik egy olyan dimenzió, vagy olyan felismerés, ami egy ilyen egységélményben vagy istenélményben csúcsosodik ki, és ő javasolta ezt, hogy hát aki hitetlen vagy szkeptikus, hogy van-e ilyen transzcendencia küszöb, amit át lehet lépni, hát tanuljon meg lélegezni, és akkor meg fogja tapasztalni, hogy van. Miért mondom ezt? Mert mi betegít meg bennünket? Ugye ez volt a kérdésed, Ági, hogy ebből a három dologból mi az igaz, Máté az első kettőt nagyon jól értelmezte, arra nem is térnék vissza, de a harmadikra csak annyiban, hogy nekem meggyőződésem azért az, hogy azok az emberek, akik ezt a transzcendencia küszöböt valaha átlépik, például tanítónövények segítségével, ugye bizonyos kultúráknak a beavatási hagyományában ez egy szükségszerű dolog volt, hogy tapasztalt meg az ego halálát, a persona halálát, hogy mi van, amikor ez a transpersonális szinten átesel, szó szerint mérgezés által, megesz egy varázsgombát, vagy egy ajahuaszkát, vagy bármit, és akkor megéled azt, hogy milyen az, amikor ez az egód kihúny, megszűnik, és megtapasztalod, hogy akkor is van kvázi létezés. Ezt az alapélmény, ez nagyon hiányzik, ugye, a mi kultúránkból, hogy az emberek rájöjjenek arra, hogy valójában nincs ilyen külső-belső, nincs felső-alsó, csak egyetlen egy tényleg univerzális és egyetemes élet van, és egy átformálja valóban az embernek az önmagáról alkotott képét.
De ezek nem megváltozott tudatállapotok, amiket ezek a szerek idéznek elő?
De, ezek módosult tudatállapotok, és ez nagyon fontos, hogy ettől még nem feltétlenül magasabb rendű tudatállapotok, mert ez is nagyon félreértett dolog, hogy attól, hogy egy tudatállapot módosul, vagy azért, mert valakinek van egy transzcendens élménye, ami a hagyományos érzékszervi tapasztalásokon túlmutat, az még nem feltétlenül felsőbb rendű. Az leviheti őt a zsigeri félelmek ösztönvilágába is például.
Hát számos példától.
1 millió példa
van. Arra nem beszélve, hogy aki megtapasztal ilyet, és aztán elmúlik ez az állapot, még akkor is, hogyha pozitív élményeket él meg, egyáltalán nem biztos, hogy ennek birtokában másképp képes élni a hétköznapi életét. Én erre számos példát láttam.
Sőt, nagyon ritkán, én azt gondolom, Máté is itt bólogat.
Ugye valamikor azt mondja mondjuk egy kliens, hogy hát nem is tudom, hogy mi van velem, hogy egyszerűen, hogy nem tudom, ver az Isten, vagy a sors, vagy valahogy én ilyen külső erőknek a játékszere vagyok, és akkor én szenvedek ebbe, akkor kicsit elkezdünk beszélgetni, aztán felfedezzük, hogy akkor ő tulajdonképp hogyan teremti meg a saját maga poklát, azzal, hogy különféle dolgokat mantráz magának, ilyen automatikusan már semmi tudatosság nincs ebbe, ami megerősíti azt, hogy ő milyen alkalmatlan, milyen kisebbrendű, milyen csúnya, milyen szerethetetlen, és így tovább. Semmi külső erő nincs, ő csinálja belülről. Csak automatikusan csinálja, nem tudatosan csinálja ezt, az a megélés, ez így történik vele, ezt nem ő csinálja.
A mai korban a pszichológusok, a filozófusok, az életvezetési tanácsadók tengerével vagyunk körülvéve. Szerintetek át tudják venni, átvehetik a papok a valamikori papság szerepét? Nyújthatják azt, amit valaha elvártak a papságtól, vagy amit sokan ma is elvárnak?
Hát én röviden úgy válaszok erre, és ez most tényleg kizárólag szociál-antropológiai szempontból, hogy szükségszerű, hogy átvegyék a papság helyét, és ők az új papság. Még ezt is merném mondani, csak olyan vallások képviselői ők, amelyeket még nem szentesítettek, még nem kanonizáltak, és nincsen meg a maguk bibliája, még nincs meg az a alaptörvény könyve, amik alapján működnek, de egy pár száz éven belül szerintem lesz pszichológus papság Mátéra nézve.
Hát attól függ, hogy milyen értelemben veszük ezt, hogy a papság helyét átvegye a kócsa, a pszichológus és egyéb segítők. Ha abban az értelemben veszük át a papság helyét, hogy a lelki nyomorúság enyhítésében most mi vagyunk épp az aktuális zászlóvivők, akkor ebben az értelemben igen. De ugye a papság nagyon sok funkcióval bírt az egyház, a katolikus egyház fénykorában. Tehát nehezen tudom elképzelni, hogy kócsok és pszichológusok fogják a mezőgazdaságot megújítani, hogy ők fogják az oktatást, az egészségügyet, a szociális ügyet megreformálni.
Pont te mondod, akinek olyan világos víziói vannak arról, hogy hogy kellene az iskolai oktatást megreformálni, vagy pedig kisközösségekben a mezőgazdaságot. Hát honnan tudod, hogy az élet nem állít olyan helyzetet, hogy egy ilyen közösségben te leszel az élen járó, aki megmutatja az ötleteivel és a gyakorlati készségével, hogy hogy kell újra termővé tenni a földet.
Hogy stílszerűleg attól mentjem meg az ég, de, mert ugye attól, hogy én elméletbe tudok arról, hogy egyébként a permakultúra az egy jó dolog, attól még a gyakorlatban nem tudom ezt művelni, csak meghallgattam, meg elolvastam ehhez egyébként jobban értő, meg ezeket művelő embereket, és megbízhatónak tűnnek, elhiszem nekik, hogy ezzel mondjuk vissza lehet építeni a talaj termőképességet, én nem tudnám megcsinálni. Én nem vagyok igazán jó szervező, tehát ha valaki rám bízná, hogy az oktatási rendszert, az egészségügyet vagy a szociális ügyet reformálja meg, hát én biztos, hogy nem vállalnám el, mert ismerem a határaimat, tudom, hogy miben nem vagyok jó. Hogy konzultáljak ebben, meglátásokat tanácsadóként megfogalmazzak, azt örömmel vállalnám, de hogy én csináljam magát, ahhoz szervezni kell, és azt inkább ne én csináljam.
Jó, hát én is összeszedtem pár véleményt ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy az életvezetési tanácsadók, a pszichológusok átvehetik-e a papság szerepét. És egyfelől vannak, akik azt mondják, hogy abból mindig baj volt, hogyha Isten helyét mások próbálták átvenni, mert a legtöbb ilyen életvezetési tanácsadó tulajdonképpen Isten szerepében tetszeleg. Vannak ilyen vélemények is, és az ilyen közösségek elsüllyedtek már a történelemben, és nagy pusztítást és rombolást okoztak az emberi társadalomban. Van, aki azt mondja, hogy nem szabad megítélni a pszichológusokat egyházi oldalról, mert szükség van rájuk, az elmagányosodás, a szorongás, az alkoholizmus, a depresszió, ezek mind-mind az ő területük, ennek a gyógyítása, kezelése. Más vélemények szerint pedig nem lehet versenyeztetni a két területet egymással, mind a kettőre szükség van, mert a papság dolga az, hogy ott legyen, hogy támasztékot, lelki támaszt nyújtson elsősorban.
Hát megerősíteném, és azt gondolom, hogy árnyalom az előző markáns megfogalmazásomat, mert ahogy a Máté tényleg jól felhívta a figyelmet erre, hogy a katolikus vallásnak a fénykorában, hogy a papságnak a szerepe az sokkal komplexebb és sokkal nagyobb volt, mint ma. Szerintem nem árt az, és nyilván, hogyha a papság is nyit ezeknek a modern segítő foglalkozásoknak a eszköztárához, és nem kell, hogy minden pap pszichológussá váljon, vagy életmódba tanácsadóvá, de hogy legalább megismeri azt, hogy ezek a szakmák egyébként mit csinálnak, milyen eszközökkel dolgoznak, az minden papnak a hasznára válhat. Viszont jó lenne, hogyha a papság valóban, ez most egy abszolút privát vélemény, azt csinálna, ami a valódi dolga, hogy megismeri Istent, tehát teologizál, tehát alapvetően Istennel és nem az emberrel foglalkozik. És ezt tudom, hogy egy nagyon erős és markáns különbség, tehát azt gondolom, hogy a segítő foglalkozásoknak a feladata, hogy az emberrel foglalkozzanak, a papságnak valahol egy keresztény kontextusban az Istenről való tudás lenne a valódi feladata, mert ez nem a pszichológusok dolga, és ez nem a segítő foglalkozások.
Na de akkor hogy fog a legkisebb településen a legelesettebb, legrászorulóbb embernek életvezetési vagy működési tanácsot adni, vagy akár csak vigaszt nyújtani, hogyha a való élet élethez viszont nincs köze.
Úgy, és erre én egy buddhista válaszra fogok mondani, hogy a buddhista etika alapján ugye a segítségnyújtás legmagasabb formája a magasabb rendű tanítás adása. Ott úgy hívják, hogy a dharma adása, a buddhista bölcsesség és az élet bölcselet átadása, az a legnagyobb segítség, és ez is megint lehet, hogy szélsőséges és leegyszerűsítő, de egy pap nem az élet vezetési tanáccsal tud segíteni, hanem azzal, hogy együtt imádkozik azzal az emberrel, az imádsággal például, ami egy transzcendens nyelv, egy transzcendens közvetítő erő, és ez már biztos, hogy túlmutat ugye a hétköznapi gondolkodáson, hogy az valódi segítségnyújtás lehet, de legalábbis ebben a hitrendszerben ez az egyetlen hiteles segítség, amit egy ember kérhet ilyenkor.
Én azt hiszem, hogy ami a mentálhigiénének, nem csak a pszichológusoknak, hanem az egész mentálhigiénének az egyházi emberek vonatkozásában egy fontos dimenzió, tehát hogy arról nem beszéltünk, de valójában nagyon-nagyon magas a papság körében például az alkoholbetegek aránya, mert nem tudnak a saját belső démonaikkal megküzdeni pusztán az imádságaik révén. Tehát, hogy az nagyon jót tenne valószínűleg összességében az egész egyház megújhodásának, hogyha ilyen értelemben nem ellenségként vagy konkurenciaként tekintene mentálhigiénére, hanem egy segítségként. Nyilván a segítő szakemberek ugyanúgy fognak segíteni egy egyházi embernek, mint egy világinak, ebben nem teszünk egyáltalán különbséget, vagy többségünk egész biztosan nem. Tehát, hogyha az egyházi embereknek a mentál higiénéjével elkezdene foglalkozni komolyan az egyház, az valószínűleg nagyon-nagyon sokat segítene nekik, mert ezek az emberek, akik kapnak ilyenfajta segítséget, majd adni is fognak tudni.
Köszönöm szépen Maier Mátinak és Tarbence Lászlónak, ahogy köszönöm a figyelmet hallgatóinknak is. Sugár Ágnest hallották Túri Lui és Horváth Ádám nevében, és búcsúzom, viszont hallásra egy hét múlva.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.